és feles erősségű földmozgást Innsbruckban és a környező településeken sokan észlelték. A rengés kisebb rebedéseket okozhatott egyes épületeken, nagyobb károk azonban nem történtek. Jelentős a torlódás az M1-es autópályán Óbarok térségében mindkét irányban, valamint Győr felé Tata után. Baleset miatt lassú a haladás az M0-as autóút déli részén, az M5-ös felé Dunaharaszti térségében. Folytatódik a napos meleg nyári idő elszórtan záporokkal. Délelőtt a Dunántúl nyugati, délnyugati részén eleredhet az eső, majd a borultabb tájakon is felszakadozik a felhőzet. Többfelé megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Napközben 29-34, este 22-29 fokra számíthatunk. Hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Petri György mondja el versét.
A 301-es parcelláról. Maradjon úgy minden. Az állatkerti dögökkel együtt? Igen. Miért? Hát külön sors jutott nekik? A kötél szelídebb, mint az elaltatás? Én nem felejtek. Nem fenyegetőleg mondom ezt. Ilyen a természetem. Nem tudok felejteni. Másrészt, mit is kívánnék magamnak, ha halott lennék, és visszalátogatnék ide, mint külvendég, hogy hagyjanak már békén. A kegyeletre szarok. Az élőkkel kellett volna irgalmasabbnak lenni. Élni hagyni őket. Most már késő. A halál ellen nincs remedium. Özvegyeknek, árváknak, nemzeteknek nincs jóvátétel. Nem érdekelnek a hóérsegélek megkésett könnyei. Az én szemem száraz. Nézni akarok vele. Nem túl sok ugyan a látnivaló, de a szürkületben kiélesedik minden. Egy női test, egy faág, arcot pihéj. Nem akarok semmit. Csak nézelődni.
A 301-es parcelláról című versét Petri György mondta el. A felvétel 1991-ben készült. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A mai Szellemtörténetek című műsorban Jovanovics György szobrászművészt hallják. A szerkesztő Mihancsi Zsófia.
Minden embert eltemetnek, minden embernek van egy sírja. Itt egy sírt kellett teremteni, ami sokszorozott erővel sugallja azt a sokszorosan megvont szeretetet, amit ezek a halottak 40 évig nélkülöztek, mert ezektől a halottaktól 40 évig elvették a szeretetet azzal, hogy eldugták a sírjaikat. Ez méltatlan, a halott embernek jár, hogy a hozzátartozója rágondolhasson azzal, hogy oda mellt, ahol 2 méterre a föld alatt benn van. Nem lehet őt nem megtörténtnek tekinteni. A halála és a holttestének az esete, akár elhamvasztják és a tengerbe szórják, akár eltemetik, akár urnába a falba teszik, minden egyes esetben egyenként megvan különböztetve a történelembe. Ettől a 400 embertől ezt vették el. Berlinbe éltem 88-89 egy évig, ott egy ösztöndíjan Berlinbe dolgoztam. Ott tudtam meg, hogy megalakult egy valami történelmi igazságtételi bizottság, és már Berlinbe hallottam arról, hogy lesz egy 56, vagy Nagy Imre, vagy 31-es parcella szobor. Eredetileg úgy volt volna, hogy 3 szobrász lesz felkérve, de aztán rájöttek, hogy egyrészt meghívnak 24 vagy 25 embert név szerint, de azon túl nyilvános, tehát összesen végül is kereken 100 pályamű érkezett be. Én közvetlen felkérést kaptam, mert ha csak 3-at kértek volna föl, kiderült, akkor is én rám gondoltak. De én éppen hogy úgy éreztem, hogy nem akarok részt venni ezen, művészi, esztétikai okokból, de a Radnóti Sándor és az Ungvári Rudi, a személyes, a legközvetlen baráti köröm két tagja, amikor ezt hallotta, hogy én húzockodok, azt mondta, hogy ez lehetetlen, szóval morálisan azt nem lehet majd megindokolni, hogy pont én miért nem veszek részt, mert az én szempontom nem politikai volt, hanem az én szempontom esztétikai, az a volt a gondolatom, hogy ez annyira politikai jellegű lesz, és az emlékmű és a köztéri szobor tőlem olyan mértékben idegen, maga a hatalom, tehát a köztér azáltal, hogy 1956. november 4 óta, és akkor végül is gyerek voltam, 17 éves, egy olyan ország állampolgár voltam, amely országot nem vállaltam egy másodpercig se, tehát a közterét, vagy a közjogát, vagy a közerkölcsét nem vállaltam, hanem magánember, magánerkölcs, magánjogként éltem egy szamizdat lét, ahogy ezt a Haraszti kifejezte, hogy nagyon fontos tény, hogy látszólag az írók írtak alá mindent, és kezdték el a szamizdatot, és az képzőnszek neve nem szerepelt például se a kártán, se semmilyenek. Megvan a maga oga, de ez egy nagyon érdekes szociográfiai elemzést igényel, hogy miért. Viszont a Haraszti Miklós rehabilitált bennünket, írt egy előszót a párizsi füzetekbe a magyarországi helyzetekről, és azt írt, hogy ő maga, tehát mind a darabbér szerzője, az első 17-18 nyelvvel vagy 20 nyelvvel lefordított a másként gondolkodás és az illegális közlésnek a szuper ős példányának a szerzője, leírta, hogy ő ezt az életmódot és ezt a gondolkodást onnan vette, hogy ő fiatalon az egyetemről kikerülve vagy kirúgva, ugye észrevette egy csoportot az országban, ez az a az iparterves nevezetű képzőművész csoport volt, amit hát a Sinkovics Péter és jó magam szerveztük, ezt a magyar művészettörténetben elhíresült fogalom, hogy az iparterv. Tehát a híres két iparterves kiállítás 68-ba és 69-be két kiállítás a föld alatt, egy klubterembe, az Ipartev építészirodába, zsűri nélkül, állami engedély nélkül. A képzőművészeket csoportja úgy döntött, hogy ő nem vár arra, hogy a munkáira engedélyt kapjon, hanem hogyha otthon a szobában munkát csinál, akkor az pár embernek megpróbálja bemutatni, és nem érdekli, hogy zsűri törvény van, hogy beadási törvény van, meg várakozás, meg cenzúra van, hanem a saját munkáit, amit ugyanolyan ellenségesen fogadta, mint a darabért, ami szó szerint kemény, verbálisan kimond igazságokat, a a Bakimre absztrakt ferde csíkjai, vagy az én ember, fekvő ember szónak, amit semmiféle politikai jelentőség látszólag nincs, csak a stílust az Acél, vagy a Brezsnyev olyan ellenségesnek vette, mint hogyha az amerikai hadsereg tette volna velem, érthetetlen ostobaság, és a Haraszti ezt úgy nevezi, hogy észrevette ezeket az embereket, ezek voltunk mi, és akkor csapódott Erdély Miklós, Hajas Tibor, Szent Jobbi Tamás és az én közvetlen baráti csoportomba, a Kálváriába fészkelő, ott naponta egy pohár sört közösen megivó, többre nem telett társasághoz, és eltanult ezt az életmódot, hogy egyáltalán nem kell az állami megrendelés, és az állam, és a rendőr, és az Acél elvtárs ahhoz, hogy az ember éljen és csinálja munkáit. Független, szabad emberek, akik ráadásul nem is politikai, egyenes politikai kijelentéseket, csak egyszerűen a saját gondolataikat, amiket az állam nem szeret és tilt, ezt nem veszik tekintetbe, és oda teszik. Két nap múlva a rendőrség bezárja, minden kiáltásunk ez volt. A következő kiáltás megint két napig, de pontosan elég volt ahhoz, hogy az a 200 ember, amennyi ember érdekel ebbe az országba olyasfajta művészet, mint a Kornis Dezső vagy a Magamfajták csinálnak, az alatt, az első két óra alatt a Megnyitón is látta, kész. És a Haraszti sokkal később jött rá, hogy ugye orosz példára és a lengyel példára, hogy ezt az írók is tehetik, és a publicisták is tehetik. Na, szóval én akkor úgy gondoltam, hogy ha 50 éves koromig nem csináltam emlékművet, az eleve egy olyan ocsmány műfaj, amiben egy csomó konzervatív, 19. századi idejét múlt művészeti elem van, egy hamis igény, és én ezt nem fogom kiszolgálni. Tehát a Joyce-nak a könyve az nem köztéri szobor, az azoknak az embereknek való az Ulysses, akik az Ulysses-t megértik, kész. A Joyce nem volt hajlandó olyan. Na most a köztéri szobor nem lett olyan, mint az Ulysses. A köztérre olyan megbízások vannak, amik ellen én már még ma is harcolok, hogy mindig egy ostoba 19. századi, vagy még korábbi feudális felfogás, hogy van egy politikus, aki megnyer vagy elveszít egy csatát, fölakasztják vagy kikiáltja a szabadságot vagy a rabságot, elesik a segesnára vagy sem, és akkor megkérik a szobrászt, hogy ezt örökítse meg. A szobrászatnak nem ez a feladata, ez egy tévedés. Ezt a Donatello óta ezt nem lehetett jól csinálni. Valamikor 1500-ban a forma ezt el tudta mondani igaz nyelven, hogy egy kondottyér ül egy lovon és bejön a városba, mert a lóról és a lovon ülő páncélos figuráról formai értelemben még lehetett újat mondani, ezt a Donatello megcsinálta, azóta gics, azóta minden lovasszobor ismétlés, hamis, a politikai megrendelés élt, mert nem tudta elképzelni a Bismarck, nem tudta elképzelni a Habsburg uralkodó, nem tudta elképzelni a magyar, hogy ne kelljen egy lovasszobrot oda tenni a Hősök terére, miközben az író már az Ulysses-t írta. Miközben a Picasso-ék már a kubista szobrokat színezték, ugye, és az avignoni kisasszonyok megszületett. A kádrendszerben a pályázatok is olyasmikra szóltak, egyrészt mi nem vettünk részt, mert azt mondta, hogy Lenin Kun Béla. Tehát még ha zseniális Kun Béla szobra tudnék is csinálni, az undortól ebben nem veszek részt. Ezt nem csinálja meg az ember. És akkor azt gondoltam, hogy tehát erkölcsileg teljes erővel a Nagy Imre és a forradalom mellett, ugye a november 4-től 56-tól egy másodpercig én attól el nem tértem, de ez nem a szobraimmal fejezem ki, mert a szobraimnak látszólag semmi köze. Csak a magatartásomnak és az erkölcsi, az én morálomnak, és szóval a politikai emberként úgy viselkedem, ahogy a Konrád vagy a Haraszti viselkedik, de a művem, a szobor az nem tud olyan lenni, hogy mert a szobor nem arról szól, amire egy Konrád könyv le tud írni egy elképesztő megalázó, kádárrendszerbeli, megalkuvó, magas értelmiségi orvos, főorvos életét. Ezt a szobrász ezt nem tudja megcsinálni. A szobrászat hazudott ez alatt csak. Az avantgard művészek azok pedig nem köztéri műveket hoztak létre, hanem azok, amik szobákba, galériákba kell, és ez a világban is nagyjából így van. De a Radnót és az Ungvári mondom azt mondta, hogy ezt majd nem lehet megmagyarázni, hogy nem veszek részt. És ők biztosították, hogy ez egy olyan pályázat, hogy itt nem kell 19. századi történelmi közhelyeket alkalmazni. Azt mondták, hogy szakadjak meg, de ebbe a pillanatba nem mondhatok nemet, csak azért, mert az avantgard nem szokott ilyesmit csinálni. Igenis küzdjem ki az agyamból, hogy legyen megoldás arra, hogy egyrészt a szellemi szintjéből semmiféle kompromisszumot ne tegyek, mégis szolgálja azt a gondolatot, hogy ez az ország nem csak kis gyertyával a titokba veszélyek között kimegy a 31-es parcába és a rendőröket kikerülve ott eltesz lopva egy koszorút, hanem igenis kivonul az ország legnagyobb terére, és igenis tesz egy jelet. Találj ki egy avantgard jelet, mint a Kába kő. A Kába, az én találtam ki, mert hát az, így is hívom a fekete követ, hogy a Kába kő. A munkásaim, a Darus, meg a földmunkások kertész úgy, hogy Jován, vagy művész úr, vagy ki minek szólított, vagy Gyuri, ugye akkor a Kába követ most kitakarjam, betakarjam. Tehát a 1956 mm-es fekete gránitoszlopot ők is ezt a fogalmat használták, hogy a kába kő. Tehát a szent emlékmű az egy, a világ egyik legszebb szobrászi munkája, amit állítólag nem ember csinált, mert állítólag ugye az űrből jött kődarab, ők így hiszik, tehát az arabok, az iszlámnak az, kocka alakú fekete, egy kockát tisztel, egy fekete, pontosan úgy, mint a Malevicsnek a fekete négyzete, ugye? Mindegy, szóval formai értelemben volt egy pillanat, amikor avantgard műbe lehetett tervezni köztérre, mert az ország szelleme is olyan volt, hogy az újra rá volt el, az egyszerű lélek ember is, és hát aztán az egy más téma, hogy ez már egy mai megítélés alá tartozik, hogy nekem egy külön hihetetlen küzdelem volt, hogy lehet avantgard emlékművet csinálni. Most ebből meg is van a bajom. Tehát sajnos ezek a dolgok belekeverednek. Volt olyan, támadnak, mert gyűlölik azt, amit mondjuk Cornish Dezső, Jackson Pollock vagy Barnett Newman csinál. Szóval azt a művészetet, ami ma a világban művészet, mert hogy ez nagyon elvont, erre büszke vagyok, hogy ez Magyarországon, ugye már az Einsteint is értegetni kellene, elvont. Ugye? Az az egyik nyelve a művészetnek, olyan érvényes nyelv, mint a Leonardoi. Tehát ez nem egy mocsok szó a mi számunkra, hanem egy formai kifejezés. Olyan az, hogy van futurista, van impressionista, van Petőfi Sándor, és van elvont művész. Van tárgy nélküli művészet, van tárgy ábrázoló művészet. Na most valóban soha nem köztérre gondolkodtam, kivéve előtte egy nagy dolog Szöulba. Ugye végül is Szöulba áll a 10 méter magas szobrom, ami a legintelligensebb megbízás, amit Magyarországon majdnem reménytelen, hogy valaha legyen egy ilyen intelligens megbízás. Hogy nem kell megvárni, hogy június 16 vagy április név, vagy anyám kínja, vagy a Kun Béla, vagy a Kádár János, vagy az Andrál, vagy István halálának a napja, hogy egy szobrot lehessen csinálni, hanem ahogy a szöuliak csinálták, ez az ázsiai egyszerű a nép, a fantasztikus akaratai, vagy a világot utolérje. Egyszerűen kiválasztotta a világ 30 országának egy-egy szobrászát úgy, hogy attól kiválasztotta a számára legszebb szobrot, és eszébe se jutott, hogy egy koreai politikai évfordulóhoz kösse a baromságot, hogy az Kim Chung Sing hogy szúrta ki a szemét az izének, és tűzte föl a lobogót a Dugovics szamura szemcsúnnak a belibe, ugye? Hanem azt mondta, hogy az a szobor, amire semmi esélyem, hogy ebbe az országban valahogy egy hasonlót felállítsanak. De az intelligencia a Temze közepén a Naum Gabo nevű orosz szobrásznak egy plexi konstrukcióját fölnagyították, és azon a Temze közepén. A londoniak úgy érezték, hogy Naum Gabo olyan nagy név, és ez a kis plexi az világ egyik első konstrukció áttört szobra, amiben a vonal, a húr megjelenik a szoborba, a tömeget helyettesítendő, tehát egy szellemi csodálatos tett, hogy ezt a Temze közepén, a két oldalról jól láthatóan egy mesterséges szigetre 20 méter nagyban meg kell csinálni, ez a szép, ez a korszerű kifejezés. A politikai évfordulóra arra ott van az újságnak az első oldala. Ahány újság van, egy ország kész, meg a zászló, meg a Kossuth tér előtt fütyülhetek, tapsolhatok, kész. Ehhez nem kell szobrot csinálni. Francia intézetnek a nagy előadóteremben volt egy kerekasztal beszélgetés, ahova engem is meghívtak. Mindenesetre négyen is föltették, hogy egyetlen nagy politikai mű van, és az a 301-es parcella emlékmű, és engem is a moderátor György Péter megkérdezett, hogy hogy tudok én, aki egy ilyen kifinomult, szubtil és elvont üzenet, hogy bírtam egy ilyen nagy jelentőség és egy ennyire hatásos politikai helyzet, és azt mondtam, hogy a 31-es parcella emlékmű nem politikai mű. Olyan döbben csönd lett a több százas nézőteremben. Mondta, ez egy nagy tévedés, a 31-es parcella emlékmű nem politikai mű, és én a politikai művemet a Kádár rendszerben csináltam 1974-ben a Liza Viatruk Holozgrafos című képregényem, egy nőnek a történet, az a politikai mű. Azt mondja, hogy György Péter, hát ez hiszen a világ leghíresebb politikai helye. A 31-es parcella az olyan híres, mint a Katini erdő, vagy mit tudom én, a sztálingrádi mező, ahol a csata lezajlott. Mondom, igen, a 31-es parcella maga híres politikai hely, de a 31-es parcella emlékmű az én szobrom nem politikai mű. Ez magam számomra is meglepő volt, hogy ezt kimondtam, mert ideig nem mondtam ki. A 301-es parcella emlékműve nem a politikáról szól, hanem a halálról. Tényleg formai értelemben olyan újat mond, erre büszke vagyok, hogy ezt mondják, hogy a halálról valami olyat mond, amit még soha szobrász ki nem tudott mondani, de nem 56-ról mondja ezt. Hát itt a kivégzett emberek vannak, itt 360 embert el kellett temetni. Rájöttem, hogy én már rég, mikor kint vagyok, nem az 56-tal foglalkozom, az 56-ot elintéztük a Hősök terén, 3 millióan, meg elintéztük a rádiós, a tévével, hogy azt mondtuk, hogy ez forradalom, és fejet hajtott, egy egész 10 millió ember fejet hajtott. Ez a politikai, tehát, de nekik egy sírhelyet csinálni, az sírszobrászat, az tanató plasztika, ott a halálról kell igazat mondani, az kétségtelen, hogy különleges halál. Szóval egyrészt nem olyan nagy tömeghalál, mint a gulág, vagy mint a Auschwitz, szóval nem milliók, hanem tulajdonképpen a terrornak egy, az ember ma már méricskén, majdnem egy furcsa, hogy 380-400 kivégzett ember mind perbe, kínosan egyenként perbe, a Hitler ezzel nem vacakolt volna. Ő 3 milliót úgy hajtott be gázkamrán, hogy egyetlen per nem volt közben, vagy a Sztálin nem vacakolt a gulágon, ahol több millió ember tűnt el, vagy a Katini erdőbe az orosz tisztek nem vacakoltak, 17 ezer tisztet, amennyi csak ott van, az ledaráltak. Ez valami finom tömegsír, szóval a gyilkosságnak fölfogható borzalma, mert még mind a 380-at át tudja az ember érni. A Katini erdőt nem tudom, 17 ezer halált nem tudok elképzelni, az Auschwitzot meg pláne nem tudom elképzelni. Tehát különleges kifejezést kellett a halál esetére találni, hogy ezek az emberek politikai esemény áldozatai, de főleg azért nem lehet a mű politikai, és én most olyasmiket mondok, amiket sosem mondtam ki, és nagyon szeretném, hogy gondolkodjon az ember. Magyarországon nincs filozófiai fogalmi gondolkodás, és nincs műelemzés. Olyan sok hiányunk van, 2x40 év szellemi kontraszelekció, egyszer balról, másod előtte 40 évig jobbról, olyan szellemi kontraszelekció volt ebben az országban, hogy fontos a világban érvényes dolgokat, mint például Voringer könyvét, amit itt írt a sarkon Bécsbe pár száz méterre ide 1905-be, az 1986-ig nem adták ki. Ugye, és a magyar művészet, képzőszeti élet szégyen szemre megvolt azzal, hogy a Voringer könyvet, ez olyan, mintha mit mondjak, mintha a háború és béke nem lenne meg magyarul. Ez olyan sértés a művészet történet felé. Nincs fogalmi rendszerünk a művészet elemzésére se, de a temetőben a halálról kell beszélni, nem az 56-ról. Az egy pillanatig van szimbolikusan megjelölve, hogy a benne lévő legelvontabb, vagy a szobrász értelemben legizgalmasabb kifejező eszköz egy fekete hasába az 1956 milliméteres, amit nem lehet látni, mert az ember a szemével nem tudja, hogy hány milliméter valami, hanem ennek van egy misztériuma, ami a mű egyik fő eleme, hogy a szobornak bele van komponálva egy fogalmi elem, egy gondol, az agysejtekben lévő valami van a formával összeházasítva, és mind a kettő a műve egyformán fontos. Holott a korábbi szobrokban a szobor csak az, ami a szobor, és a rajta kívül lévő dolog nem tudott a hatásába együttműködni, de az enyémben ez az információ, hogy a kő 1956 mm, és hogy ezt a Műszaki Egyetem méréstudományi tanszékének a fő professzora kijött, és lézerrel, műszerrel megerősítette ezt, az akkori Magyar Televízió fölvette, hogy a lézerrel megmérik, és az 1000 milliméterre, 1956 milliméter, és erről az egyetem kiállított egy okiratot. Ez az okirat ugyanolyan fontos része a műnek, ahogy az utókorra hagyott, és a szólásmondás, a szájhagyomány, hogy ezeket egyre több ember tudja az országban, holott nincs ráírva, hogy az 1056 milliméter. Szóval ugyanúgy, mint hogy a kábakőről az az információ, hogy ez az égből jött. Tehát ez nem földi kő, az égből jött. Ki látta azt jönni az égből? Nem tudjuk, de ez az információ fontos, és amióta ezt valaki állítja, azóta ez fontos. Ugyanez van a kábakővel. Ez az egy, ami az 1956-ot, de ez is olyan elvontan ábrázolja, mert rájöttem, hogy nem rögtön jöttem én erre rá, hogy ott elsősorban ennek a 380 vagy 400 embernek A probléma az, hogy a holttestüket megalázták. Nem az az igazán érdekes, hogy ők 56-ba mit tettek, hanem az, hogy akármikor, ha 1200-ba vagy 2015-be, de hogy egy embert hasra fektetve tesznek be egy sírba, holott már kivégezték, tehát a büntetése végét ért, ha ők bűnösnek tartották. A Nürnbergi bíróság kivégezte a világ legnagyobb bűnöseit, a háborús bűnök, és másnap a családnak odaadták a holttesteket, akik márvány mauzóleumokba helyezték el a náci bűnösöket. A szövetségesek liberális világa a büntetés után, amit ma már eleve kétségbe vonunk, hogy jogunk volt-e embereket halálra ítélni, még akkor is, ha Hitlernek, vagy nem tudom, Goebbelsnek, vagy kinek hívják, vagy Ribbentropnak, azoknak a holttestén nem lehet bosszút állni még egyszer, ugye, és akkor hasra fektetve embereket betenni, és egy lukat hagyni a helyén, mert az eső bemossa a föld, és nincs jel, és a hozzátartozók nem tudják. Itt nem a politikába történt dolog. Az ország egy bizonyos katoszteri, nem tudom, 100-200 méteres területén az a borzalom történt, hogy holttesteket megaláztak. Nekem az volt a dolgom, hogy 400 megalázott holttestet egyenként lemossak és tisztába tegyek. Nem volt más dolgom. Nem azért, mert feltétlenül 56-ba tették ezt, hanem azért, mert megtették velük. Tehát én nagyon törekedtem arra, mintha megéreztem volna az emlékmű csinálásánál, hogy a tervnek is olyannak kell lenni, hogy ez nem szolgálhat egy irányba, hogy mondjuk nem a Nagy Imrének szól, mert akkor mi van olyan 56-os 301-es parcellában fekvő embernek, aki az utcán esett el, és mondjuk utálta Nagy Imrének, talán szerintem ilyen is volt. Jobboldali ember volt, de mégis a forradalomba esett el. És akkor elkezdtem elemezni, hogy a világ egyetlen olyan politikai tömegsírja, ahol nem egyívású emberek fekszenek. Politikai emlékmű lehet a kommunárdok emlékműje a Perlasezbe, mert akit ott a falnál agyonlőttek, az mind a feudalizmus vagy a monarchia ellen ment az utcára, a múltjuktól, származásoktól függetlenül, az a nem tudom hány száz, akit ott lekaszáltak, az mind a monarchia ellen egységesen esett el, és egy egységes politikai jellel meg lehet jelenni, nevezetesen egy vörössel, egy plebejusi jellel, mert ők nem nemes lovakként harcoltak, hanem kisemmizett városi proletárokként harcoltak egy elembertelenedett monarchia ellen. Az egy egyértelmű dolog, a katonai erdőben világos, hogy lengyel katonatisztek. A lengyel katonaság jelével lehet egy politikai emlékművet csinálni. De a Nagy Imrétől a 400 emberbe és más mártírja 506-nak politikai értelemben halálosan eltérő emberek voltak. Ateista, moszkvai marxista esett el a forradalomért, mert rájött, hogy az hazugság volt, amit eddig szolgált. De egész biztos, hogy a parcellába fekszenek jobboldali érzelmű és vallásos és bigottan keresztény emberek, és a Nagy Imre, én úgy gondolom, hogy ateista ember volt, és én egyiket sem minősítem, se a valláshoz való viszonyát, se a politikához viszonyát. Egymáshoz képest esetleg ellentétes oldalon lennének ma, de 56-20 nem tudom hány napjába egyetlen egy dologért, egy idegen hatalom ellen közösen hajlandóak voltak fellépni. Ennek igazán közös jele nincs, ez egy olyan mű, ami 400 ember halálára szól, holott a 400 ember talán különböző.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Három évig egy tömegsírba dolgoztam, az volt a munkahelyem. De amikor én ott vagyok, már nem az 56-ra kellett gondolnom, mert akkor nem tudtam volna dolgozni, akkor megbénultam volna a bánattól, hogy pár centire tőlem ott van a magyar miniszterelnöknek a sírja, és a csontjai most is ott vannak. Hanem nekem egyetlen egy dologra kellett az első munkanaptól kezdve gondolni, hogy helyes esztétikai döntést tudjak hozni, hogy annak az én formai tudásomnak, az én általam elképzelt művészeti eszmének meg kell felelni a legmagasabb színvonalon, mert csinálhatom közepesen, rosszul, jól, legjobban. Ha nem minden nap csak arra koncentrálok, hogy én csak a szép, egy idézőjelben, mert a szép az nem csak a rózsa, meg hanem a szép az a művészetben inkább az igaz forma, a szép forma. De vegyük mégis az közérthető szót, hogy a szép, csak nem a gicse szépre gondolok, a szép formával tudom kárpótolni, nem azzal, hogy a politikai tettét dicsőítem, tehát hogy minél több emelkarú, zászlós szob figurát mintázok oda. Én azt állítom, hogy az nem lenne egy igaz emléknő, mert sablont használna. És mivel 56 tökéletesen egyedi, a világ semmelyik forradalmához nem hasonlott valamiért. Ez csak is egy újszerű gondolattal, én mindig azt mondtam, nekem egy olyan ritust kell kitalálni, hogy úgy menjenek a sírhoz, és úgy tegyenek le koszorút, ahogy a világon még sosem tettek le, tehát ne úgy, ahogy a Kerepesi temetőben, ne úgy, ahogy a Kossuth Lajos sírjához, ne úgy, mint a Hősök tejét, ne úgy, mint a Perlasezbe, ne úgy, mint a Katini erdőbe, mert az mind valami más. Nekem, mint szobrásznak az a feladatom, mert a művészetnek van ilyen hatalma, hogy valamit, ami egyszer megtörtént, azt fejezze ki. Ez egy 5300 négyzetméteres szobor, én így szoktam mondani, ez egy 5300 négyzetméteres relief. Európa legnagyobb szobra. A koszorút, amire rá kell tenni, mert én itt terveztem meg az új ritust, hogy a fekete követ kell megkoszorozni, holott nem lehet hozzálépni, mert közötte szakadék van. És akkor jöttek, hogy de mi lesz, ha jön a miniszterelnökül, vagy a miniszterül, és a koszorút, és ott van 1,20 méter, mondom, akkor majd vigyázz, hogy ki ne törje a nyakát. Ebbe a műbe van némi veszély, az, hogy ott a nyitott sír, aki ott fekszenek, azok ennél sokkal nagyobb veszélyt is kibírtak. Mert ott korlátot akartak velem körbe csinálni, mert kordont, hogy veszélyes a 2 méter. Nem, ha 56-ban nincs veszély, akkor az nem is szobor. Még senki nem törte ki, megjegyzem a mai napig, és soha nem is fogja a nyakam, az ember nem hülye, hogy belelépjen egy gödörbe. Óriási gond volt, kijöttek a protokollizék a miniszterelnöki hivatalból, a belügyminiszternek az államtitkára kijött az avatás előtt, és napokig tartott, mert mindenki, aki tudta, hogy az avatáson részt lesz, ugye hát Antal József avatta végül is, az tudni akarta, hogy hova jön. Egyrészt biztonsági intézkedések, ugye az autókaraván, hol kell meg, kitiltottam az, azt mondom, a miniszterelnök kocsija se jön el a közelbe, ott valahol messze a parkolóban, de nem megyünk, az anyám sírjához sem megyek a Trabanttal. Tehát a miniszterelnök és a köztársaság elnök se fog kocsival a közelbe lenni, és rám néztek, államtitkár, és elsápadt, vagy lángvörös lett, és éreztem, hogy egy olyan szabad országban élek, 89-90-91, szóval a rendszerváltás pillanatában, amikor a rendőr leállított és köszönt, és udvarosan figyelmeztetett, hogy a stoplámpám el van törve. Én életemben akkor voltam a legboldogabb, amikor a rendszerváltásban a rendőr ugyan bűntudatból, mert a kádárt szolgálta ki, de én abban a pillanatban megbocsátottam neki, mert rögtön tudta, a szabadság akkora iskola volt neki, mintha 1000 szabadság egyetemre járt volna. 2 nap alatt tudta, hogy a rendőr azért van, hogy ne fenyegessen engem, hanem hogy szóljon, hogy a stoplámpám eltört, és az rám nézve veszélyes, és iszonyatos udvariasan ezt mondta. És abban a pillanatban nem arra gondoltam, hogy ez még 2 hónappal ezelőtt a Grossznak a rendőre volt, hanem ez az ember jó rendőr lesz nekünk, ennek az új országnak, mert ezentúl így fogunk gondolkodni. Tehát a rendőr rám vigyáz, én meg igyekszek egy új ritus kitalálni az 56-os hősök. Mindenki a lehető legjobb dolgát tegye, mert ebbe az országba és a világon mindenütt az ember teljesítménye mindig mindenütt fékezve van. Minden az ellen van, hogy a zseniális mű megszülessen, Jézus Krisztus megkövezik, elítélik, keresztre feszítik. Az igazi nagy művésznek elrohadnak a képei, éhen hal, levágja a fülit, és a diliházba elpusztul. Valamiért a jónak, és az igaznak, és a nagy teljesítménynek ebbe a világban rendszerint van egy nagy ellenállása, nem tudom miért. De 89-90 olyan csodálatos volt ebbe az országba. Az udvarias rendőr volt életem legnagyobb élménye. A másik, hogy a parlament egyik első törvénye az volt, hogy megszüntette a halálos ítéletet. Ugye ez egy olyan fölemelő érzés volt nekem, hogy ebbe az országa végre, ez ennyi 1000 év, ennyi felesleges halál, ennyi gyilkosság, kivégzések után rájön az emberiség, hogy mindent lehet, csak ölni nem, még az állam se ölhet, és nincs halálos ítélet. Szóval ez is egy nagy pillanat volt. Szóval amikor én ilyeneket mondtam, hogy a miniszterelnök úr és ezt is ezt fogja csinálni, akkor hogy nem ilyen emberhez szokott, hogy egy szobrász megmondja, hogy... És lángvörös lett, és akkor akart szólni, mert eszébe jutott, hogy mondjuk az előző rendszerből ugyancsak állandó, vagy ugyancsak valami volt, és megszokta, hogy az akkori belügyminiszter úgy eküdt a jó anyába a szobrász meg azért, hogy majd mit mond meg a szobrász. És a pasasnak két perc alatt láttam az arcán, hogy átfut, hogy megérti, hogy én nekem nincs nagyobb hatalma, mint egy belügyminiszternek, hanem hogy ez a terület az enyém, nem a belügyminiszter, mert ezt én csinálom, és az én agyamnak és az életemnek minden sejtje 3 évig szinte szóval annyi energiát adok bele, hogy annyit gondolkozom és annyit dolgozom ezen, hogy ezt én tudom. Tehát én megszabom, hogy hova mondja a belügyminiszter, mert az a helyes. A belügyminiszter nem tudja, mert ő nem foglalkozott 3 évig ebben az új formával, mert ő mondjuk intézte az ország belügyeit. Azt meg én nem tudom csinálni. Viszont ez nagyon fontos, tulajdonképpen innen indultam, nagyon fontos, hogy a sablon koszorúzásoktól, ahol a katona leteszi helyette az óra előtt a földre ezért, ehelyett a semmin át kell nyúlni. Át kell a lépcsőről nyúlni 56 nyitott sírja fölött, mint egy szimbolizálva, hogy ez a seb örök, akármit, akármilyen nemzeti ünnepét tesszük, ez nekünk mindig seb lesz. A nyitott sír fölött átnyúl, és a szimbolikus fekete körre ráteszi a koszorút. A világon nincs ilyen koszorúzás, a magyar élet, vagy a magyar szabadság, vagy a magyar érdek pártja büszke lehetne, hogy egy magyar ember ki tudott találni egy olyasmit, amit a világon senki más, hogy egy olyan nemes gyászoló forma legyen nekünk, és egy olyan nemes mozdulatot kelljen tenni, ha elfogadlan szívvel egy ilyen magyar közöpolitikai megfigyelni, hogy micsoda nemesség, és micsoda érdekesség, és micsoda méltóság tud lenni egy ilyen koszorúzásba kint, mint a tánc, ugye, művészet. Én valahogy a test mozgását kikalkuláltam, hogy egy nyitott valami fölött, egy valami feketére rá kell tenni, és abban a pillanatban látom, hogy a legnagyobb ellenség a szobrász, aki rátesz egy koszorút, megérti, hogy ez valami szokatlan, hogy valóban a halál a fontos a dologban, és hogy a megölt és a halott embereknek méltóságot szolgáltatni. És ezt én úgy tudtam például pótolni, hogy ezeknek szeretett negatívumuk van ezeknek a holttesteknek. Nem lehet behozni, hogy mennyi virágot és mennyit gondoljak rájuk, mert 30 év pont, amikor épp meghalt, és amikor nagyobb a fájdalom, az el lett a történetükből véve. És ez formailag hogy lehet kifejezni? És rájöttem, hogy úgy, hogy a gyászt nem túlhangsúlyozni kell. Én úgy döntöttem, hogy egy pont a térbe, az 5300 négyzetben olyan, mint ezen a szőnyegen egy gombos tű, a fekete, az olyan intenzív, hogy a pilóták, akik ott fölrepülnek és mennek a világba szét Ferihegyről, azoknak a szemét kiszúrja az a fekete pötty, azt nem lehet nem érzékelni, és az örökre jelzi a bukást és a tragédiát és a halált, mert kicsi, és attól fogva minden kivilágosodik, minden, mint egy óriási hatalmas gyolcs, mint egy ilyen szeretett pótlék, vagy egy ilyen tömény szeretett konzerv próbálja ezt a szerencsétlen területet, a szerencsétlen sírokat éppen a tisztasággal, épp a világos színnel megvigasztalni. Már összességében beszélünk, akkor az egésznek van egy szigorú konstrukciója, meg van az szabva, hogy általában honnan érkezünk, onnan, ahonnan a főbejárat felül átlósan egy saroknál rendszerint megpillantjuk az emlékművet a legtávolabb a halottaktól valójában, mert ez az út vezet oda. Erre komponáltam az egyik legfontosabb nézetét az emlékműnek, bár ez nem a szembenézete. Ahogy elindulunk és el akarunk jutni bármely halotthoz, körülbelül egyforma távolságban vagyunk a nagyibrétől ugyanannyira, mint bárkitől. Sugarasan egy hatalmas körében vannak távol tőlünk, és mi a egy kör gyújtópontjával vagyunk. Csak úgy tudunk a 301-es parcellához közeledni, hogy egyszer csak egy nyitott sír, a szimbóluma a feldolgozhatatlan és elfelejthetetlen sebnek van. Ezt a fekete pontot észre kell venni, abban a pillanatban lehajtjuk a fejünket, rá, ha virág van nálunk, rátesszük, fölemeljük a fejünket és megnyugszunk. Ez a kompozíció lényege. Innen egy végtelen perspektívikus út visz egy ősi barbár templomhoz. Egy halottak városa, halotti templom, minden szó nagyon fontos. Nekropolis, ez fontos magyarul is mondani, hogy halott város, halottak városa, temető templom, barbár. A barbár szó nagyon fontos, stilisztikai értelemben használom, az ősi nagykövek miatt, amik egyrészt nem tőlem erednek, hanem a művészeti kiírásba a Tib fölírta idézetként a Őrsi István által a börtönből kimentett búcsúmondatot, egy halálba indulónak, Angyal Istvánnak a mondatot, hogy egy nagy rusztikus kő legyen. Ezért a pályaművek 90%-a kövekből komponált. És a barbárság, mert a barbarizmus, vagy a történelmi stílusok előtti úgynevezett idézelve barbár művészet, a prehisztorikus művészet, a legkevésbé sem volt barbár, hanem az ugyanolyan fantasztikus tudás volt. Hát ugye például a menhírek, a dolmenek, vagy a Stonehenge-nak a köre, valószínűleg egy olyan asztrológiai tudás, amit még ma is alig tudunk megfejteni, de milliméterre áll, a percekre jelöli a hónapoknak, és nem volt daru, és nem voltak műszerek, nem volt elektromosság, és iszonyatos sok ezer évvel ezelőtt épült, és az igazi plasztikai jel, zseniális szobor, ezek az ősi szobrok például. És én úgy gondoltam, hogy azért köszönhetem meg Angyal István esztetikai tanácsát, hogy durva kövekből komponáljak, mert nem választhatom semmelyik történelmi stílust sem, még a magam stílusával is nagyon vigyázni kell, mert méltatlanak éreztem azt a tudást, amit én az iskolákban tanultam, ezt a hazug pompát, ahogy a stílus tanuljuk, ahogy emlékműveket csinálunk. Tehát úgy éreztem, hogy mindazt, amit az európai kultúra csinált, Auschwitz vagy Stalingrád, vagy bármelyik pontja a II. Világháború borzalmai, és a 301-es parcella lemosta. Állandóan az járt az eszembe az Adornói mondat, hogy Auschwitz után nem lehet verset írni. Csak egy módon lehet, hogy visszamenni a tiszta forráshoz, visszamenni a történelem előtti időbe, és onnan elindulni, ahol az ősember, akinek még nem volt más ellensége, mint a kardfogú tigris és a mamut, hogy az élelmét megszerezze, de kövekből már fantasztikus, csodálatos jeleket csinált ez a szobrászat ő kezdete, és az nem a kezdete, hanem a szobrászat a legmagasabb foka. Nincs fejlődés, ugye? Csak jó szobor van és rossz szobor van. Ennél ebben a kő nem tudunk mondani. A kő a földünk teste. Tehát én még attól is őrizkedtem, ha egyáltalán egy művészettörténész azt mondja, hogy én avantgard vagyok, de én egy avantgard művet sem akarok ebből csinálni, hanem egyszerűen egy soha nem volt formát kell csinálnom, de a soha nem volt a világban és a művészetben mindig nagyon hasonlít minden máshoz. Tehát természetes, hogy például a hasonlít az egyiptomi két pülonhoz, úgy is hívom őket, a jobb és baloldali kő, a nekropoliszon a két pülonkő. Munka közben technikai értelemben így használtuk, mert ha kellett egy kalapács, azt mondtam, ott hagytad a baloldali pülonkőbe, akkor tudta a segédmunkás, hogy hova menjen. Tudta azt, hogy kábakő, tudta azt, hogy bánatút. A bánatút az a fekete kőtől az Angyal István kövéig vezető 45 méteres út. Ezen, ha végigmegyünk, akkor körülbelül az az érzés játszódik le bennünk pszichikailag, mint egy Shakespeare drámában, hogyha a műalkotások általános információját vesszük, hogy nem az egyes halálról szól, hanem a Hamletben meghaló emberek általában kifejezik a politika és a filozófia csatáját. Az én művemben is olyan is van, ami nem tisztán plasztikai látszó, hanem tényleg olyan, mint a drámában, vagy akár a táncban, mert többször mondtam a táncot és a mozgást, mert a mai szobrászat használja eleve, tehát ezt nem én találtam ki. Tehát ma a szobrászok gyakran csinálnak közel 5300 négyzetméteres szobrot, mert ez az úgynevezett environment, ugyanolyan fogalom a művészetben, mint ha azt mondom, hogy tájkép, vagy azt mondom, hogy zsánerkép. Az enyém a mai művészettörténeti leírás szerint egy environment, egy környezetmű, úgy hívják. Nem kertész tervezett ott egy kertet, és egy szobrász csinált egy lovas szobrot, és az építész tette a szobor alá egy posztamens, mert régen ezt így osztották meg. Itt mindent én csináltam. Bár több száz ember dolgozott velem, de csak azt a mozdulatot tette, amit én kitaláltam és előírtam. A kertet én terveztem, nem volt kertészem. Építészem nem volt, mert én terveztem mindent. A statikus számolt, de az már azt, hogy a víz hova tűnjön a gödörből, ha 40 napig esik az eső, azt én találtam ki, mert ez nem volt szokás, hogy egy nyitott luk, mint szobor szerepeljen. Mindenki azt mondta, hogy esőben ott lesz a víz. Ki kell találnom egy olyan mély drénrendszert, egy olyan derítőt, ami ha 40 napig jön az özönvíz, akkor sincs egy csepp víz ott. Vagy az, hogy az Angyal István köve az 40 tonnás, és egy 40 tonnás kő hegyes kis csúcsára van fordítva. Úgy áll, ahogy azt mondták, hogy nem lehet megállítani. Akkor kitaláltam egy olyan ágyazórendszert, egy olyan alapot, hogy a kő a levegőbe leveg, de valójában 40 tonna és megáll. Tehát olyan feladatokat adtam magam, aminek a technikai részét is ki kell találni. Ez az environment mű, ahol az ember 5300 négyzetméterben gondolkodik. Ez olyan ritusokat jelent, hogy a járásokat kalkulálja. A bánatút, a nyitott sírtól, amikor már megkoszorúztuk a sírt, és fölpillantunk, és most már minden világos színű. Még a bűntudatunk is elveszett, mert valahogy elégtételt tettünk azoknak az embereket, akiket eleve szeretünk. De akikért valamilyen felelősséggel mégiscsak tartoztunk, mert túléltük őket. Ez a fekete pontnál lezajlik érzelmileg az emberbe. Avval a bizonyos kis fizikai nem komoly veszéllyel, hanem inkább ennek az esztétikai hatása, hogy a legmelegebb napon is egy hüvös lehellet csap meg abból a fekete kő körül, figyelmeztető árnyék, ez kalkulált esztétikai hatás. Ez tudom, hogy hat egy emberre leteszi a koszorút, ha fölnéz, megkönnyebbül, és egy irreális fehér túlvilág lebeg ott, egy megkönnyebbülés és egy transzcendens, egy Őrs István, mint ateista ember a transzcendenciát érhezett, de ha egy katolikus asszony oda megy, akinek a férjét kivégezték 56-ba, 56-ért, akkor az nyugodtan gondolhatak a katolikusoknak a mennyországára. Ez mind benne van, de egyiket se jelenti külön csak, mert az én nem hívő, szabad gondolkodó 56-os hőst nem vihetem a mennyországba, ha ő abban nem hisz, és én nem vihetem a szabad gondolkodás szikár, bátor, Istennel harcoló Nietzschei veszélyes szabadságába bele, ha ő a pápának esküdött föl, és a katolikus vallás keresztelte meg, és fogja eltenni. Olyan formát kell alkalmazni, ami mindegyikhez formai módon méltó. Tehát nekem ilyen jelekbe kellett gondolkodni. Az út nagyon fontos, hogy elérünk egy templomba, mert azt a történetet kell megpróbálni formai nyelven elbeszélni, ami velünk valóban megtörtént. Egy késleltetett többszöri temetés. Nagy Imrét gondolja el, egyedülálló, háromszor temették el életében majdnem azt mondtam. Nem lehet másképp kivezni. Háromszor temették el halálában. Gyönyörű mondat, mind a kettő együtt számít. Nem, a nyelvnek nincs rá szava az ekkora gyalázatra, hogy elföldeltette a Kádár a börtön udvarán, mert még a 301-es parcelláig sem merték kihurcolni, annyira féltek a holttestétől. Utána eltemették 61 vagy 62-ben kátránypapírba csomagolva, kivitték, és a konszolidálódott kátárrendszer éjszaka megmerte tenni ezt a óriási hőstettet, hogy kihantolta a börtönudvaron Nagy Imre testét, a kátránypapírral összetartották, és összedrótozták, és eltemették 61-62 körül, nem tudtuk hova. Ezen a helyen megtaláltuk, exhumáltuk, tudományosan a csontjai meglettek vizsgálva, meglettek tisztítva, belettek téve egy méltóságos díszes koporsóba, és az ország legnagyobb terén, az ország legnagyobb közönség előtt, nem tudom mennyien voltunk ott, másfél millióan fejet hajtva, egy országon végigvitték, és a második sírjába harmadszor eltemették. Nincs ilyen történet a Földön. De ezeket kell megpróbálni kifejezni, szerintem ezért olyan szokatlan, tehát aki esztétikailag konzervatív, azt támadhatja, de ott van reményem, hogy megérti. Aki politikailag ellenséges velem, ott nagyobb a baj, mert nekem ugyan van politikai meggyőződésem, az, hogy én egy szabad gondolkodó, liberális ember vagyok, nem liberális párt tagja, hanem egy sokkal mélyebben értve a liberalizmus, mint ahogy egy párt ezt használni tudja, mert az kénytelen praktikus dolgokra lefordítani. De ez a szobrom csinálásakor föl volt függesztve. Tehát én a szobrom csinálásakon hívő katolikus és rabbi gyerek, zsidó gyerek voltam, és protestáns bányász ember, akit szintén felakasztottak, tehát mindegyik voltam. Szóval az utat nekem valahogy ábrázolni kellett, hogy a nyitott sírral nem fejeződött be az emlékmű, mert túlságosan tragikus hangulatunk maradna a temetőbe. Holott 40 évvel a haláluk után már igazán valahogy meg kéne nyugodnunk nekünk is, meg nekik is lent, mert ők is élnek. Ugye? Az a sír nyitva marad, de innen egy szimbolikus út, és ez az a fájdalmas út, ami a újra a temetőbe visz, a temetőn belül, elvisz a tiszta temetésig. Ez történik valahogy meg a nekropoliszon, ahol fönt ragyog egy hatalmas fehér kőszarkofág, házszerű azért, mert a koporsó és a ház azonos ősi archetipikus forma, a kőszarkofágok teteje pontosan az a nyeregtető, mint a háztető, az ember és a halott háza az egy ősformára megy vissza, és ezeken a durva köveken, amik egyszerre jelentik a börtönt, egyszerre jelentik a templomot, a ravataloza helyet, fönt a semmiben lebeg ez a szarkofág, tehát az ember ott van, hogy a fekete gödörbe belenézett, és 40 métert kell menni, hogy a feje, hogy alá megy a halottaknak. Szóval ez se egy szórakozás, ebbe is ugyanaz a lelki erő kell, mint rátenni a koszorút a fekete sírra, mert mindenhez nagy lelki erő kell, ha túléltük. El kell alatta haladnom, és akkor van egy kísérteties, fantasztikus hanghatás, hogy úgy megyünk a két pülonkő között, hogy a lépteinknek a zaja hirtelen olyan kísérteties lesz, mint amit annyian elmondtak a túlélők, hogy az a fantasztikus hajnali kopogás, amikor vagy üvöltve, vagy nem üvöltve, a forradalmat éltetve, vagy nem, vagy a barátainak üzenve vittek valakit, akik nem tudták, hogy ki egyet közülük akasztani, amire ébredtek a többiek, és ezeket a meséket nem tudtam elfelejteni, ezt hányan mondták, ezt a rémséget. Muszáj volt ezt a folyosót megjeleníteni egy pillanatra, ahova ha belép, majd menjen oda, hogy milyen félelmetes a saját lépte, de ez csak 4 lépés, mert ezt nem lehet kibírni. Végül is már túl vagyunk rajta, és 4 lépés múlva úgy van komponálva a belső tere a köveknek, hogy ami olyan akusztikát hoz létre, hogy ezek a léptek oktávba könnyebbednek, szinte zeneileg meg van tényleg szabásan szerkesztve, hogy közeledünk Angyal István kövéhez, kiérünk a kővárosból a természetbe, mert a kövek ritkábbasan és elszortabban kezdenek helyezkedni. Kiérünk a fejünk fölött lebegő nyomasztó túlvilágból is, most már az ég kerül fölénk, fűbe lépünk szinte, és a szabadban egy nagy kő van, és a lépteink föloldódnak a természetbe. Van még egyszer egy megkönnyebbülés, és most már csak a szimbolikus ősi művészeti jelként ábrázolt túlvilág halál jelenik meg az Angyal István kövébe bevésett ablak, vak ajtó, az a halál ajtaja, az ősi művészetekben ezeket pseudo halál ajtóknak nevezték, semmiben lévő űr, ami nem fájdalmas, mert minden ember meghalt, tehát ez már nem a kivégzett halál, az a halál, ahova Angyal István akkor is elért volna, ha nem végzik ki, Petőfi Sándor akkor is elér, ha nem esik el a segesvári csatába. Szóval az egész kompozíció tulajdonképpen arra van felépülve, hogy én teljesítem azt, hogy egy nagy rusztikus kő a csőcselék emléke, de a nagy rusztikus követ 5300 négyzetes térre egyedül letenni nem lehet. Tehát maga a szobrászi feladat, most tisztán elvonatkoztatva 56-tól és mindattól, amit eddig mondtam, leírható úgy is, hogy én ezt a parancsot teljesíteni akartam, hogy egy rusztikus követ keresek. Az ország legnagyobb rusztikus köve, ami még mozdatható, szállítható magyar utakon, a hadsereg legnagyobb szállítóeszközei, 40-50 tonna, én egy 42-43 tonnányi követ találtam, kerestem Angyal Istvánnak Zuhánya bánya, találtam Villány Siklós egyik bányája, Zuhánya bánya, 220 millió éves jurakorabeli kő, de akkora rusztikus kő, ami 5300 négyzetméterben hat, akkora kő nincs a világon, mert ez a kő, mint egy kis kavics elvész a térbe, ha nincs komponálva. Az egész gondolkodás és a komponálás fordítva történt. A kő volt meg, és onnan kellett komponálni, hogy a töltsem azt, hogy honnan jönnek meg be az emberek, de visszafelé gondolkodni, formailag gondolkodni, de a történelmi gondolatokat kifejezni mozgással és formával, és azt, hogy temetés, exhumálás, újratemetés, meggyalázás, megtisztítás, fölmagasztosítás, megnyugvás, ezek hol férnek el a térbe, mivel lehet kifejezni. Egy kiemelt dolog van, hogy Angyal István köve szerepel, mert Angyal Istvánt megnevezte a zsűri, mert ő egy szimbolikus halott, mert nem minden halottnak adatott meg az a isteni sugallat, hogy olyan szerencséje legyen a halálába, hogy egy ilyen örökérvényű levél maradjon fel, ami ilyen hihetetlen költői erővel mond nekünk el valamit arról, hogy mi az egy embert megölni, vagy mi egy embernek a halálba menni. Ez valami elképesztő, ez Shakespeare-i ereje, ez Hamlet-i erejű, és ezért van egy Angyal István kő, de egy idegen embernek ezt nem kell tudni. Tehát itt arra is kellett gondolnom, hogy eljön egy francia vagy amerikai állampolgár, aki kimegy a nagy magyar nemzeti temetőbe, azt tudja, hogy volt 56. Azt tudja, hogy ez az 56-os már miniszterelnök valahol ott van. Lát egy csomó követ és egy csomó dolgot lát. Én azt állítom, ha mint francia ember látott Cézanne képet, ha mint amerikai ember látott egy Frank Stella képet, és tudja, mi van a Guggenheim Múzeumban, tehát mint egy épp lelkű ember, anélkül, hogy szobrász professzor lenne, kimegy oda, meg kell érezni a halálról szóló elvon dolgokat, meg lehet érezni, mert általános nyelven szól, a képzőszet nyelvén. Az emberbe Bábel tornya előttről vannak az a priori tudások, a művészetről, a szépről, a bánatról, az örömről, és az ennek megfelelő formákat, és ezeket kiszolgáló művészeti eszközök is a priori nyelvzavar előttről valók. Tehát úgy érzem, hogy minden népbe közösek.
Szellemtörténetek mai vendége Jovanovics György szobrászművész volt, szerkesztője Mihancsik Zsófia. A műsorban Vivaldi Stabat Mater című művéből hallottak részleteket.
A portréműsor 1994-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben, november 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz.
Sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Első rész.
Mindjárt lebukik a nap.
Még lámpás nélkül is játszhatnánk néhány partit.
Ahogy elnézem, Marlónak ma nem lesz kedve dominózni.
Ha nem, hát nem. Tisztelt barátunk, engem mindig buthára emlékeztet.
Ugyan már, az kétikus alkat a beesett arcával. A nyugalma is más természetű. Marló! Úgy is tudom, mit bámul. A világító tornyot. Ne féljen, maga nélkül is kigyúl mindjárt a fénye.
Uraim, csalódást okoznék önöknek, ha ma nem játszanak. Ha így fogadják, akkor rendben. Megvallom, ahogy az imént elhaladt mellettünk az a hajó, magabban szinte gratuláltam vén folyónknak. Micsoda hűség! Ilyen híven szolgálni évszázadokon át. Ez a nyugodt méltóság. A világ legszélső határáig vezető víziút méltósága. az ár és apály szakadatlan szolgálata.
Na igen, az öreg Temze kiszolgálta valamennyi kóbor lovagunkat, ügyet sem vetve a rangjukra. Sir Francis Drake-től John Franklinig, és még néhány névtelen embert, akik egyszerűen csak engedtek a tenger hívásának. Gigantikus mese az egész.
Mese, de nem ostoba. Aranyszarvas, Erebusz, félelmetes. Ezek a hajónevek úgy szikráznak, mint az ékszerek az éjszakában. Az egyik valódi kincsekkel megrakodva, a gömbölyi oldaláig színig pakolva, hogy ő felség a királynő örömét lelje bennük. Mások soha vissza nem tértek. Erzsébet, meg ez a folyó ismerte nevükről mind a hajókat, a hajósokat. Deptfordból, Greenwichből, Erisből, kalandorok, telepesek, tőzsdések vitorlásai, királyi hajók, kapitányok és admirálisok, vagyis hát a csempészek és aranyvadászok, a hírnév megszállottja egytől egyik, kezükben kard, gyakran fákja, mint a szentűz szikráját hordozták volna.
Tölthetek, uraim?
Nem kérek, köszönöm.
Ügyvéd úr?
Köszönöm.
Voltak éppen az a kérdés, hány nagy eszme vitorlázott el a Temze árján? Mondjuk valamely ismeretlen világ felé. Az a kérdés, miféle rejtekező birodalmak csíráiról álmodoztak a kelet-indiai flotta generálisai, meg a névtelen matróra.
Ez a maga bökkenője, kapitány uram. Mi ketten már nyugdíjba vonultunk. Tanult barátom is végképp bebújt a jogi könyvei közé.
Ha meg nem sértem, Márló, én ebben nem látok akkora különbséget. Ismerem a tengert, hajóztam sokat, és mindenütt azt tapasztaltam, hogy a hajósok, hogy úgy mondjam, az ülőfoglalkozásúak életét élik. Otthonuk a hajó, mindig velük van. Hazájuk a tenger, mindenütt egyforma. Mindig ugyanaz a tenger. Az idegen partok, idegen arcok csak tova siklanak, vagy éppen, hogy ők siklanak el örökké az élet roppant változatossága előtt. Eszmék, titkok, fügyölnek a titkokra, hisz beérdik parti portjákkal, vagy alkalmi dáridókkal, alkalmi kikötőkben, és hopp, megnyílik előttük a kontinens nagy rejtéje a groggőzében. Ilyen egyszerű.
Talán mégsem ilyen egyszerű.
Szerintem igen. Győzzön meg az ellenkezőjéről.
Várjon. A Temze torkolat. Valaha ez is a föld egyik távoli, ismeretlen, sötét vidéke volt. Vagy nem? Amikor a rómaiak először jöttek ide. Szinte a minap. 1900 éve. Képzeljék el a fickót, a triremis parancsnokát, egyet a földközi tengeri flottából. Hirtelen északra vezénylik, hogy sietve keljen át a galszáraz földön, és vegye át egy ilyen bárka parancsnokságát. Képzeljék el. A világ végén ólomszínű tengeren halad a triremisén, az hajlik, mint a harmonika, jön fel a folyamon, élelmi készlettel, parancsal, vagy amit akarnak. Mocsarak, erdőségek, vademberek. Ez nem ülőfoglalkozás. Nincs civilizált emberhez méltó élelem, sem ital, legfeljebb a temzevize. Nincs falernumi bor, és nem ajánlatos partra szállni. Az a néhány katonai tábor úgy elvész a rengetegben, aztán a hideg, a köd, viharok, betegség, számkivetettség. Úgy hullhattak itt az emberek, mint télen a legyek. Emberünk megteszi a magáét, nem sokat gondol vele, csak végrehajtja a parancsot, és talán a jó kedvét is megőrzi, mert félszemmel mindig arra a lehetőségre sandít, hogy előbb-utóbb a ravennai flottához kerül. Persze, ha vannak jó barátai Rómában. És ha sikerül elviselnie a klímát.
A maga hajósa inkább derék tógás polgári fiú volt.
Akkor mi az ördögnek keveredett volna ilyen távolba az ipse?
Mert mindenét elvesztette kockán, a házát, a rabszolgáit, és csak azért cegődött egy prefektus vagy egy adószedő mellé, hogy helyre billentse a szerencsét.
Ugyanott tartunk. Az ipse ingoványos parton száll ki. Idegen erdőkön marsol át, hogy azután a kasztrumban rádöbbenjen, vadon zárja körül, és senki sem fogja beavatni e vadon rejtelmeibe. Olyan helyen kell élnie, mondom, élnie, ahol a dolgok felfoghatatlanok és megvetésre méltók, undorítóak, és mégis igézőek.
Pontosan. Fölösleges volt túlmélyre hatolnia, és bizonyára megbánta az egész kalandot. Megbánta, menekülni akart innét, tetreképtelen, utálattal, legyőzve és gyűlölködve. Ezért mondtam, vérbeli hajós, ne merészkedjen messzebbre a kikötői csapszék.
Várjon, várjon, doktor, ön túlságosan...
Tudom, behúnyom a szemem, hogy ne lássam azt.
Miért heveskedik? Az önök tógás fickója alapjában véve jelentéktelen figura. Hogy mit érzett, nem tudhatjuk. Nem voltak gyarmatosok. Gyanítom, hogy az igazgatásuk puszta kifacsarás volt, semmi egyéb. Hódítók voltak, hódítók nyers erőszakkal, és összelopkodtak mindent, amit csak megkaparinthattak. Erőszakkal párosult rablás az egész, nagyszabású öldöklés, fosztogatás, lelkivakság. Ez az erő, a mások gyengeségéből fakadó véletlen.
Ön azért beszél így, mert nem tipikus hajós.
Hanem mi?
Inkább vándor. Hajós és vándor. De ha meg nem sértem, engem mégis lótuszvirágok nélküli európai buthára emlékeztet.
Én inkább a jogból kölcsönöznék reáljelzőt. Szemtanú.
Igen. Vakon indulnak neki. És a sötétséggel kelnek birokra. De a föld meghódítása nem gyönyörűséges látvány. Ha egészen közelből nézzük. A szemtanú nem lát mást, mint hogy embereket kifosztanak, hisz más a színük, vagy laposabb az orruk. Elorozzák mindenüket a sötétben. Tanúk és igazságszolgáltatás hiány.
Ön már nem a rómaiakról beszél.
Nem.
Úgy látom, az a sors vár ránk, hogy az apály beköszönték, Marló kapitány egyik vége nincs, kalandját kell végighallgatnunk.
Egyelőre csak az eszmék hiányáról beszél.
Én nagyon szívesen hallgatom azt is, amikor saját becses személyéről beszél.
Azzal nem fárasztanám magukat,
barátom. Fárasszom, bátran!
A legfélelmetesebb, amikor egy eszme áll a hódítás hátterében. Valódi eszme. Nem érzelmi alakoskodás. Valami, amiben önzetlenül hisznek, amielőtt leborulnak, áldoznak neki. Azt hiszem, emlékeznek rá, hogy egyszer rövid időre felcsaptam édesvízi hajósnak. És fölhajóztam azon a folyón, ama bizonyos pontig, ahol életemben először találkoztam azzal a szerencsétlen flótással. A legtávolabbi út... Az élmények csúcspontja. Valahogy úgy éreztem akkor, hogy azok az élmények fényterítettek körülöttem mindenre. A gondolataimra is. Noha a történet inkább komor és szánalmat keltő, bizonyos értelemben nem is rendkívüli, nem is egészen világos, mégis úgy éreztem, világot gyújt bennem. Már jócskán bebolyongtam az Indiai óceánt, a Csendes óceánt, a Kínai tengert, megkaptam a magam szabályszerű adagját, vagy 6-7 évet a keletből. Dologtalanul ődöngtem Londonban, hajó után kezdtem nézni, de a hajók rám se hederítettek. Magam is belefáradtam a játékba.
Hát, még bennünket hogy kifárasztott, Charlie? A tervezgetéseivel, Kerguelen szigetek, meg Pápua föld, meg Trinidad Tobago. Aztán... Egyszer csak valóban eltűnt a szemünk elől.
John, az északi sarkot ejtem, nem érdekel.
Azért az ablakot becsukhatná, nem hallom a hangomat. Miért nem megy délnek? Bálna vadász expedíció.
Egyre kevesebb a fehér folt. Hála a térképeinknek kialszik a varázslat fénye. A Karib-tenger is kész. Talán még az egyenlítő környéke.
Belémtől Ecuadorig?
Talán. Nézze az ujjam. Fehér foltokon siklik, és mégis a nagy kígyó ívét követi. Ez az. Ez a roppant kígyó. A farka belevész a kontinensbe, itt tekeredik végig pihenő teste a földrészen, és a fej a tengerbeje.
A kígyó úgy megigézi magát, mint a buta kis madarat szokta.
Talán.
Ostobaság, magának ott semmi keresni valója. Maga tengerét.
Igen, az volnék, csak hogy a fehér foltok megszállottja is.
Barátom, a kisfiú álmai és a felnőttkor férfi útjai nem fedhetik egymást.
Nem is így gondoltam.
Ki Kérem, tegye meg, egy szavába kerül. Monsieur Durand nem tud magának nemet mondani, és nem árulok zsákmocskát. Az én Charlie unokölcsém, ízig-vérig hajós ember, angol tengeri medve, amióta felcseperedett, mindig a maga útját járta. Tetszik nekem, hogy egyszer végre a nénikéhez is folyamodik.
Madám, a mi nagyhajóink mind foglaltak, hiába szólnék.
Én úgy vettem ki, a fiatalember nem is korvett kapitánynak jelentkezett.
Valóban nem, és olyan kedvesen ír. Hallgassák, szívesen átmennék előbb Európába, mert hallom, ott úgyhogy az élet. Oh. És azt is mondják, nem annyira mocskos, mint amilyennek látszik. Oh. Férfi rokonaim nyájasan átnéznek a fejem fölött, zaklatom őket. Ők biztatnak, és ennyiben maradunk. Az asszonyok közül úgy gondoltam, leginkább az ön szerető támogatásában bízhatom. Esdekelve kérem, kivételesen álljon munkába a kedvemért, s szóljon befolyásos barátai sokadalmából legalább egynek.
Tényleg, drága fiú, a társaság javára szolgálhatna, ha alkalmazzák.
És még bennünket is megdolgoztat. Ám bár, különösnek tartom.
Mit, kedvesem?
Hogy angol létére hajlandó volna a trikolor alatt szolgálni.
Ó, semmiség. Végtere is hajós ember. Ez a olyan általános gentleman hivatás.
Egy szóval, ugye biztathatom?
Gyorsan ki fogják nevezni valahová. Kezeskedem érte.
Úgy hallottam, az egyik édesvízi kapitány halálát lelte valamilyen benszülöttekkel folytatott csetepatéban.
Teremtőig, Charlie unoköcsémet jelölnék a helyére?
Miért ne? Kétszer egy helyre nem üt a villám. És mondják, hogy azt a környéket sikerült pacifikálni.
A szerencsétlent ugye Freslevennek hívták.
Igen, valami dán volt. Aha. Dán fiú a messzi Afrikában.
A társaság igen derék embernek tartotta, jó harcosnak, aki merészen helytállt a harcban is, a kereskedésben is. A földi maradványait illően haza fogják hozatni. Magam hallottam Durandtől.
Ó, megható gondoskodás!
Ez a hír csak fokozta vágyamat, hogy oda menjek. Majd hosszú hónapokkal később, amikor megkíséreltem visszaszerezni Freslevén földi maradványait, megtudtam, hogy a háborúság eredetileg valamiféle tyúkok körüli félreértésből származott. Igen, barátaim, két tyúkról volt szó. Freslevén úgy gondolta, becsapták a két tyúkkal, partra szállt, és bottal ütlegelni kezdte a falu főnökét. Freslevén, aki az ottaniak véleménye szerint a világ legjámborabb, legcsöndesebb teremtménye volt. Két évi afrikai tevékenykedés után így akarta talán visszaszerezni önbizalmát. Könyörtelenül páholni kezdte az öreg feketét, akinek alattvalói hatalmas tömegben köréjük gyűltek és villámsújtottan figyelték a jelenetet. Azt mondják, a főnök fia tétován a fehér ember felé bökött dárdájával, és persze a dárda könnyedén beleszaladt a kapitány lapackái közé. Akkor azután a falu egész lakossága a dzsungelbe menekült, Isten csapástól félve. Freslevén gőzöse ugyancsak fejveszte odébb állt. Később már senki se törődött azokkal a csontokkal, amiket én a magas fű alatt megtaláltam. Valamennyi csontot. Mert senki sem nyúlt a természet fölötti lény maradványaihoz. S a feketén üresen tátongó kunyhók. Minden elrohadtott. Össze-vissza görbült a bedölt sövények mögött. A csapás mégis elérte a falut. A férfiak, az asszonyok, a gyermekek nem tértek vissza soha többé.
És a tyúkok?
Nem tudom. Gondolom, a haladás bajnokai megkaparintották őket.
Maga barátom ennek a dicsteljes esetnek köszönhette a kinevezését.
És előbb, mint reménykedhettem volna benne.
Annak, aki sós vízben pálcolódott, nem lett volna szabad édesvízű folyóba menekülnie.
Nem menekültem. Hm? Téved, barátom. Mint az őrült, rohantam. Készültem az útra. 48 óra sem telt el. Már hajóztam át a csatornán, hogy bemutatkozzam munkaadóimnak, és aláírjam a szerződést. És hogy megköszönjem annak a kedves, lelkes teremtésnek, a nagynénémnek a segítségét. Megérkeztem abba a nagyvárosba, amely engem mindig kimeszelt sírboltra emlékeztet. Tudom, előítélet, előítélet. Thank you.
sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Az első részt hallották. Fordította Vámosi Pál. Rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Első hölgy, Majlát Mária. Második hölgy, Feleki Sári. Harmadik hölgy, Táncsics Mária. Hang, Seres János. Zenei munkatárs Kelemen László. Szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1990. november 12-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. Második rész.
Nézzék a vizet! Amott! Az az apró vörös lángocska. Mindjárt tovasiklik.
Előbb még utoléri a zöldet, keresztezi az útját.
Mintha összefonódnának.
Vajon oda kell néznünk, hogy tudjuk, a két kóbor elcsillanó fénypászma ismét szétválik.
A fénypászmák szétváltak.
Megérkeztem abba a kimeszelt sírboltra emlékeztető nagyvárosba. A társaság irodája a város legnagyobb épületében volt. Érthető, tengeren túli birodalmat készültek alapítani. Megszámlálhatatlan redőnyös ablak, halotti csönd, kövek között kisarjadt fű, kétfelől hatalmas boltíves kocsifeljárók, félig nyitva tartott súlyos, hatalmas kétszárnyú kapuk. A lépcsőház kiaszott volt, mint a sivatag.
40, 41, 42, 43.
A nevem Charlie Marlowe. Londonból érkeztem.
Azonnal. 43, 44, 5, 6 és 7 és 8. Dören úr nem szokott várni. A neve?
Már mondtam. Charlie Marlowe.
Igen, Londonból. Jelezték érkezését. Na, jöjjön.
Helyes, tehát mégis megérkezett.
Föltett szándékom volt.
Helyes. A formaságokon hamar túlesünk. A szerződését előkészítettük, pusztán alá kell írnia. Szíveskedjék a térképhez fáradni. Ima a társaság láthatja a színes jelölésekről, hogy nálunk mindenütt serény munka folyik. Gondolom, ez tetszik magának.
Valóban.
Na. A bíbor a raktárainké és a pihenőhelyeké. Ez a sok kék átvevő pontokat jelöl. A sárga... Na... Nézzük előbb ezt a kevesebb zöldet. Bányászati kutatásainkat jelölik. A sárga reménybeli területeinket határolja körül. Öné is a sárga lesz. A folyón végig föl.
Akár egy kígyó. A sárgában.
Mit mond?
Azt uram, hogy a folyó kígyó formájú.
Igen, igen. Nos, ön a társaság reménybeli területein fog hajózni az egyik gőzösünkön. De nem is tartóztatom tovább, a szerződését a titkáromnál megtalálja. Bon voyage.
Köszönöm, uram.
Fiatalember, ne feledje, arra is kötelezettséget vállal, hogy sem most, sem később el nem árulja a társaságunk kereskedelmi titkait, vagyis hivatás szeretettel szolgál.
Úgy lesz, uram.
Bon voyage.
Marlowe úr, kérem, kövessen.
A szerződés.
Azonnal aláírhatja, csak jöjjön.
Mi szükség van erre?
Nem értem, néhány kötelező formaságon át kell esnie, hisz ismeri a szokásokat. Egyébként gratulálok, igazgató úrunk milliónyi billentyűn tartja kezét, mégis szakított időt arra, hogy önt a társaság tagjai sorába befogadja. Nagy szó ez, uram.
Köszönöm, titkár úr. Talán egy percnyi időt valóban bent tölthettem.
Erre itt bekanyarodunk. A társaság méretei lenyűgözőek, és még csak most vagyunk felívelőben. Majd meglátja, lüktet a kezünk alatt a kontinens, elefántcsont, arany, féldrága kövek, antracit, utak, iparvágányok, lerakatok, elosztóhelyek, erre parancsoljon.
Hogyan mégis az ív innenső oldalán maradt?
Odahajózni? Nem vagyok oly ostoba, amilyennek látszom. Mondd át Pláton a tanítványainak, itt várjon egy pillanatra.
Charlie Marlowe!
Én vagyok. Menjek oda?
Brit illetőségű nem házas ember hajózott mindhárom óceánon, a kínai tengeren behajózásra készen áll, nem kell válaszolnia.
Itt szíveskedjék aláírni. Ez pedig a kereskedelmi titoktartásra vonatkozó kirat, szíveskedjék aláírni.
Hátra van még az orvosi vizsgálat, egyszerű formaság.
A doktor urat megtalálja a D oldal szárnyban, bon voyage.
Ave, te fekete nyugalmú asszony. Te aztán mindent tudsz rólunk. Bon voyage. Morituri, te salutant. Isten tudja, miféle tisztátalan ügy ez.
Még sohajcsom. Még. Elég. Elég, köszönöm. A pulzusát kérem. Na, egész jó. Oda jó lesz. Rejtett betegsége nincs?
Nincs.
Fertőző nyavajája?
Nincs. Volt, skarlátom.
Hát az régen volt. Látom, nyom nélkül kiheverte. Mondja csak, fiatalember, mi is a neve? Igen. Marlowe. Nos, Marlowe úr, hozzájárulna egy kis vizsgálathoz?
Miféle?
Nem fájdalmas, egyáltalában nem fájdalmas. Szeretném megmérni a koponyáját. Tudja, mindig engedélyt kérek az újaktól, hogy megmérhessem a koponyájukat, mielőtt kimennek. Beleegyezik?
Kérem, tessék, doktor úr.
Ez az én körzőm. Nem fog fájdalmat érezni. Tartsa csak nyugodtan. 72.
És amikor visszajönnek, ismét megméri a fejüket?
Tartsa szépen. 60, kereken 60. Egész jó. Sohasem látom őket, ide nem térnek vissza. Többé nem térnek vissza. No nézd, 51 és feles. Különben is az elváltozások oda-benn mennek végbe, tudja? Itt belül. Hát szóval maga oda megy. Érdekes, nagyszerű.
A nagy folyóra.
Akkor ezt is feljegyezzük. Elme baj volt a családban?
Ezt is a tudomány érdekében kérdi?
Persze. Érdekes volna már, mint a tudomány számára az öröklött tulajdonságok elváltozásait mérni, de még inkább, ha az egyének elmebeli alakulásait a helyszínen kísérhetnénk figyelemmel, aminek megvolna az...
Ön eleme orvos?
Minden orvosnak egy kicsit elmegyógyásznak is kell lennie.
Befejezte?
Nyugalom, fiatalember, nyugalom, mindjárt. Tudja, van egy elméletem, amit önök és ő, akik kimennek oda, segíthetnének bebizonyítani. Csak egy elmélet. De ez volna az én részesedésem azokból az előnyökből, amelyeket a hazám azon a nagyszerű gyarmaton betakarít majd. A hívságos kincseket másoknak engedem át. Bocsássa meg a kérdésemet, de ön az első angol, akit megvizsgálok, és nagyon jellegzetesnek tartom.
Semmi jellegzetes hogy... nincs bennem. Hagyjuk. Ha az lennék, önnel is más nyelven beszélnék.
Amit mond, nagyon mély, nagyon téves. Nagyon téves valószínűleg. Na jó, 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 hát kerülj a bosszúságot odakint, még jobban, mint a napsugárzást. És egy, köszönöm, hogy is mondják önök angolok? Goodbye. Igen, ez az, goodbye. A trópusokon az ember mindenek előtt a lelki nyugalmát őrizze meg. Ez a fő, a nyugalom, a nyugalom. Adjö.
Később, távol a helytől, már a sárga foltok valóságában gyakran gondoltam a lázasan kötögető, közönyös nyugalmú asszonyra. Az öreg orvosra, koponyám dudoraira és körzőbe fogott kiterjedéseire. Vajon megmérte valaha azt a kopottas öltözékű titkárt alapos homlokával? Az álla is olyan alakú volt, akár egy öreg cipő orra. Tudják, barátaim, nem szoktam meg az e fajta ceremóniákat, mint ha valamilyen összeesküvésbe avattak volna be. A házban csendesség honolt, pedig bizonyára a tisztviselők sokasága dolgozott a folyosók mélyén mindenfelé. Emlékszem, két ostoba vidám külsejű ifjút is átvezettek az egyik termen, mint ha róluk is mindent tudtak volna.
Hogy nem térnek vissza?
Hát... Nem soknak volt része a viszontlátás örömében, még a felének sem. Sokkal kevesebbnek, mint a fele.
Charlie Marlowe, a társaság főnyereménye.
Már csak kitűnő nagynénémnek kellett búcsút mondanom. A kandalló mellett üldögélve a szobájában, amely éppen olyan volt, amilyennek egy hölgy társalgójának lennie kell, megittam nála egy csésze teát. Hosszú időre az utolsó tisztességes teát.
Monsieur Durand, elragadtatva nyilatkozott rólad. Rendkívüli tehetség, ezt mondta. Ezt mondta nekem. Ja, nem csak nekem, Charlie, mások is visszhangozták. Ilyen hajós nem minden nap kaparint meg a társaság.
Drága nénikém, félek, hogy túloz. Még a végén elhiteti velem, én volnék a társaság főnyereménye.
Az is vagy, fiam. No, arról már nem is szólva, hogy magad is megütheted ott a főnyereményt. Gyönyörű előmenetelre számíthatsz. Ezt igazán autentikus szájból hallottam.
Egek, hiszen csak egy ócska kis füttyös nyomorult folyami gőzösre megyek kapitánynak. Vontatás föl, vontatás le.
Persze, persze, valahol csak el kell kezdened. Egyike leszel a munkásoknak, ez nem szégyen. De a te képességeiddel, Charlie, és a tengerjáró tapasztalataiddal, úgy hiszem, fiacskám, földünknek még vannak pontjai, ahol a rakomány is missziót tölt be. Tudatlan milliók élnek ott. Ideje felszabadítani őket.
Mi alól, kedves nénikém?
Szörnyű szokásaik jár ma alól.
Kitűnő a teja.
Indiai. Gondold meg, csak rajtad múlik, sikerül-e meghonosítani ott is az ilyen fajtákat. A tejascserje is szelidít.
Egy szóval a szokásaink révén váljunk a világosság követévé. Kis apostolokká.
Tudom, ironizálsz, de a maga helyén egy alacsonyabb rangú apostol ugyanazért a teremtőért szolgál.
Ön a túlzásig jó hiszemű.
Ugyan. Csak szeretném megírni, hogy előbbre megy a világ.
Természetesen. De mégis összetéveszti a társaságot.
A keresztes lovagot?
Nem. A hasznot, a profitot az eszmékkel. A társaság profitért dolgozik, és engem is ezért alkalmaz.
Elfelejtett, kedves Charlie, hogy a munkás megérdemli a bérét.
Hát nem fogom a zsebükben hagyni. De nem erről van szó.
Mint tűnődsz?
Azon, hogy maguk asszonyok, Egy olyan világban élnek, amilyen nem létezik. Bárha létezne is, túlságosan szép volna. Szép és törékeny.
Most mindjárt a ti férfi érveitekkel rukkolsz ki.
Isten őrizzem. Csak azokról a kicsi nyomorúságos tényekről van szó, amelyek itt-ott előbújnak, és mindent fölborítanak.
Hát a legfőbb tény, hogy téged is anya szült, mégpedig jó családba, hál' Istennek. Neked nincs okot követ dobni a mi asszonyi világunkra.
Azt hiszem, búcsúznom illene. Már így is sok idejét elraboltam.
Ugyan bolondos. Látom, megzavarta a fejedet a tenger. Ígérnek, hogy rendszeresen írsz. Büszke akarok lenni az én unokaöcsémre. Ja, és kérlek, Charlie,
igen?
Ne feledkezz meg írni Madame Dörennek is. Nagy halával tartozunk neki. Ja, igen, igen, és szerezd be megfelelő gyapjuholmit. Ott nagy szükséged lesz rá. Kedvesem, vigyázz magadra. Az egészségedre, Charlie.
Köszönöm, nénike. Maga is vigyázzon a kedves lényére.
És ha valami miatt nehéz harag tölteni el a bensődet, előbb mindig higgadj le. Légy körültekintő, olyan, mint szegény anyád volt. Nehogy bajod essen. Írj minél gyakrabban. Barátnőimnek is megígértem, hogy beszámolok nekik az előmeneteledről.
Jó van, kedves nénikém. Ne aggódjon. Majd írok. Majd írok. Különös. Jó teremtés, és mégis tökéletesen érzéketlen az igazság iránt. Én vagyok az oka. Én vagyok a csaló. Egy csésze aromás illatos teáért, a szalon nyugalmáért. Másút rejtőzködik a csalás, Charlie Marlowe. Te, tengerjáró gentleman. Hogy szoktam én tengerre szállni? Bárhová elindulok én 24 óra alatt a világ bármely pontjára. Ha tetszik nekem a hajó meg a legénysége, annyit se tétovázom, mintha az út egyik oldaláról átmennék a másikra. És most... Minek ekkora feneket keríteni ilyen mindennapos ügynek? Ilyen vacak behajózásnak? Füttyentős gőzösre? Piszkos ügy. És az egészben az a legpiszkosabb, hogy... Igen. Igen, az irány. Az irány, kedves Charlie öcsém. Befelé tartó. A földgolyó közepe felé. Nagy különbség... Kivételesen a földgolyó közepe felé tart az utad. Jobb lesz erről nem megfeledkezni. Katonák, vámtisztek! A francia gőzös, amelyen utaztam, megállt minden vacak kis kikötőnél, hogy katonákat és vámtiszteket tegyen ki a szárazföldre.
Ez szerint lassan haladtak úti céljuk felé.
Az volt az érzésem, hogy zögykölődve haladunk előre. Megálltunk, vámtisztviselőket raktunk ki.
Nyilván, hogy vámot szedjenek az Isten háta mögött is.
Igen, azután katonákat, hogy védelmet nyújtsanak a vámtisztviselőknek. De a nagy talány. A hajó mellett lassan elsikló tengerpart. Az enyém majdhogy nem jellegtelen volt, mintha a teremtés állapotában lett volna. Egyhangú, mogorva látvány. Az őserdő széle sötétzöld, csak nem fekete, s a tajték fehérjével szegélyezve oly egyenes vonalban fut, mintha vonalzóval húzták volna ki. A tengeren szétterülő köt fátyol. A nap izzó. A szárazföld szinte olvadozott a hőségtől. Néhol egy-egy bádogviskó zászlóval. Több évszázados települések, és még mindig nem nőttek gombos tűfejnél nagyobbra. Érintetlen, végtelen hátterükben.
És a fedélköz halottai?
Kihajították őket. Ez nem fér kétség. A hajó ment tovább.
Azzal a katonával sem törődött senki, aki megfulladt a hullámverésben, mert nem tudott úszni. Oda veszett, leírták, kész. Tovább. A változatlan, egyhangú tengerpart mentén. Mint a helyben topognánk. Közben mégiscsak haladtunk. Grand Barran, Little Golo. Ezek a település nevek beillennének valamely mocskos bohózat címének is. s csak idő kérdése, hogy a bal sejtelmi függönyrongyokat valaki szétvonja. Következik néma játékunk. Gyere, és fejtsd meg az értelmét. A sötétség mélyén. Joseph Conrad regényének rádióváltozata. A második részt hallották. Fordította Vámosi Pál, rádióra alkalmazta Benkő Attila. A szereposztása következő volt. Marlowe, Sinkó László. Ügyvéd, Tilla Tilla. John, Horváth Sándor. Hölgy, Majlát Mária. Asszony, Fogarasi Mária. Dören, Árva János. Titkár, Bősze György. Orvos, Újlaki László. Zenei munkatárs Kelemen László. Szerkesztő Pap Zoltán. Rendezte Vadász Gyula.
A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1990. november 13-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Tamási Áron Tarka nap című novelláját Avar István mondja el.
Csak egy kicsi falu volt Bongor, ahol Csergő Mihály lakott. A felső részében lakott a falunak, vagyis az északi részén. Egy kicsivel azelőtt, hogy a házak megszűntek volna, szűk utcáska ugrott ki az útból, s két gazdának a kertes házak között fölfelé futott. Szinte bujkálva igyekezett a két sövénykerítés között vidában a csupa zöldben, gondtalanul, hiszen nem ismerte a terhet és a szekér erőszakát, mert csak gyalogosan jártak rajta. Ott volt Csergő Mihálynak a háza. Földdel és egy-két állattal is bajlódott Mihály, de földje csak annyi volt, hogy nagyon csendesen mondhatta, hogy van. Az állatai pedig egy nagy köpenyeg alatt szinte elfértek volna, mert egy fejős kecskéje volt, egy malaca, valami majorság és egy macska. Igaz, volt neki a Bagoly nevű kutyája is, de azt akarattal kihagytam a köpenyeg alól, hogy a többiekre vigyázzam. Mégsem lehet azt mondani, hogy tengődő szegény ember lett volna Csergő Mihály, sőt, efféle falusi vagyomban nem is igen áhítozott többre. Ugyanis ács volt Mihály, aki háromszor jobban szeretett építeni, mint egyszer szántani. Ha valamire vágyott, az nem még egy darab föld volt, ami inkább parancsol, mint vagyonosít, hanem több alkalmatosságot kívánt az otthonába és nagyobb részesedést a műveltségből. Más szóval, minél emberibb életet szeretett volna magának és családjának. Mert családja is volt Mihálynak, ám bár csak a 30. esztendőt töltötte abban az időben. Olyan korán házasodott, hogy 9 éve lesz már a télen. A felesége is Ácsnak volt a leánya, mégpedig egy hírneves Lokodi Ácsnak, mely Lokod nevű nagyfalu 13 kilométerre feküdt Bongortól. Borbála, vagyis Mihály felesége, egyetlen leánya volt a Lokodi Ácsnak, de olyan szép és mutatós leány volt, mintha a szépségével a többi gyermekek hiányát is pótolni akarta volna. A szeme különösen felébresztette mindenkiben a gyönyörködést, mert bársonyos fényű, nagy dióbarna szemei voltak. A járásában is hajladozott valami puhaság, amit a karcsú derek a kecsessé finomított. Egy esztendő után, de közelebb a másodikhoz, fiú gyermekük született. Ahogy nőtt a fiú, lassanként egészen az anyja formáját vette fel, különösen a szeme volt egészen az édesanyjáénak párja. Valósággal fut az idő, mondta az asszony. Szombaton elgondolta, hogy mi mindent kéne a jövő héten tenni, vasárnap reggel pedig elment Lokodra, hogy az urával is megbeszélje, amit elgondolt szombaton. 3 hete elmúlt ugyanis, hogy Mihály ott dolgozott Lokodon, ahol egy új iskolát építettek, s mivel látástól sötétig dolgoztak minden nap, haza sem járt egyszer sem a 3 hét alatt, hanem a lokodi ácsnál aludt, a Borbála leánykori ágyában. Estére meg is jött a fiatalasszony. Olyan jó kedve volt, mint a gyümölcsnek a fán, s mindegyre ének vagy egy dallam röpködött körülötte. Sohasem volt szebb, mint augusztusnak abban az utolsó hetében. Hétfőn, amikor lefektette este a fiát, azt mondta neki: hamar aludjál, mert holnap megyünk a városba. Én is? Kérdezte Mihályka. Mi ketten? A fiú fényes szemekkel egyszerre felült az ágyban, mert sohasem járt még a városban. Csak annyit tudott róla, hogy 2 óra alatt oda lehet menni, és hogy ott minden jót és szépet lehet vásárolni. Veszünk valamit? Kérdezte. Igen, ha visszafekszel. Mihályka bébújt rögtön az ágyba. Mit veszünk? Kérdezte mégis. Cipőt neked, ha alszol. Nem szólt a fiú, hanem úgy szuszogott, mintha már álomban is volna. Egy idő múlva azonban elhatározta, hogy bármi történjék, ő még egyet kérdez. Egyebet nem? Szólalt meg. Téli sapkát, ha többet meg sem mukkansz. Mihályka csak ugyan nem szólt többet, hanem elaludt. Másnap reggel azonban, amikor hajnalra harangoztak, már pillogott a párna fölött. Nem sokára reggelítettek, majd el is készültek minden szükséges dologgal, és elindultak a városba. Mihályka mezítláb ment az anyja mellett, mert ami rossz cipője a tavalyról még megmaradt, azt fel sem lehetett húzni, mivel a nyáron egészen kinőtte. De nem is volt nagy baj a mesztelen láb, mert a közeli város mégis olyan messze volt, hogy 3 órát mentek odáig, és az édesanyja lábát is megmarta jól a cipő, amely szintén nem volt valami díszes. Akárhogy azonban, de végre mégis ott voltak a városban, ahol a fák helyett is házak voltak mindenütt, sőt, a jegenyefák helyett gyárkémények. Itt mindenki gazdag, édesanyám? Kérdezte Mihályka. Kevesen, mondta az anyja. Igen, de kőházakban laknak. Elmagyarázta neki az anyja, hogy kőházban is lehet szegény módjára lakni, de közben azon gondolkozott, hogy vajon a boltokba menjenek-e vásárolni, vagy a kirakóvásárba. Úgy határozott, hogy elmennek előbb a vásárba, hadd lássa Mihályka is, hogy a nagy tarkaságban és a folytonos dulúzsolásban micsoda sok mindent lát a vásárban a szem. Csodálkozott is azzal a nagy barna szemével Mihályka, sőt, a látnivalóhoz néha úgy odaragadt, hogy alig lehetett szép szerével továbbvinni. Csak amikor a sapkákhoz érkeztek, ott állhatott meg igazán kedvére. De azoknál a sátraknál sok időt is töltöttek, mert egyik sapkát a másik után próbálta Mihályka a fejére, mely a nagy örömben valósággal nagyobb lett egyszer, mint máskor. Végre egy puha szőrű, tarka sapkában megállapodtak. Na gyere, most cipőt veszünk, mondta az anyja. Mihályka nevetgélt. Ilyen tarkát azt is, csillogott fel az anyjára. Ha volna, de nincs. Hát milyen van? Rögtön meglátták, hogy milyen cipők vannak, mert oda is érkeztek már a cipészek és a csizmadiák sátraihoz, amelyek hosszan és nagy választékban kínálták a változatos lábbeliket, de a legszebbek és a legváltozatosabbak egy hosszú, gazdag sátorban voltak, ahol 2 kínáló lány és egy segéd fiatalember is áldogált. De a sátor mélyén urason üldögélt egy idősebb ember is, kinek igen jó és gondos öltözete volt, s nagy nyugalmasan éppen a füstöt eregette. Ahogy meglátta Borbálát, kinek a sejmes nagy szeme a cipőkön száldosott, felállt a helyéről és odalépett. Látszott, hogy az övé volt a sátor és minden, ami a sátorban volt, sőt, talán a kínáló leány és a segéd is az övé volt. Mi tetszik egy ilyen szép menyecskének? Kérdezte. Mihályka az anyjára nézett, mert még sohasem hallott olyant, hogy egy idegen ember s olyan megereszkedett hangon szépnek nevezze az ő édesanyját. Az anyja azonban nem tett semmi különöset, csupán nevetett, s a szeme csillogott, de hát ő máskor is szokott úgy nevetni. A fiamnak cipő, felelte kedvesen. Milyen cipő? Tarka, mondta Mihályka. Tarka nincs, csak ha csináltatnak. Akkor sárga, szólt a fiú. Sokáig keresgélt a nagy csizmadia, míg végre leakasztott egy gyönyörű sárga cipőt, melynek jó puha volt a bőre, és a fűzős lyukai rézzel voltak kiverve. Mihályka nagy örömmel felpróbálta a cipőt, s még nagyobb örömmel azt mondta: jó! Az anyja megkérdezte az árát, s amikor a nagy csizmadia azt meg is mondta, akkor a nagy szemével ismét mosolygott, mire az urasember egészen az asszony füléhez hajolt, és mondott neki súgva valamit. Mihály csak annyit látott, hogy az anyjának enyhe pír szökött az arcára, azonban a pirulás mellé nem szólt semmit, hanem csak megrázta a fejét. Erre mégis egy másik árat mondott a nagy csizmadia, amit az asszony ki is fizetett. Mihályka vállára vette az összekötött két cipőt, de a furcsa csizmadiát, aki olyan baráti módon vette az anyját, s még sugdosott is neki, nem tudta elfelejteni. Mihályka az összekötött két új cipővel a vállán az anyja után mendegélt, aki csak amikor a kapuig érkeztek, akkor állott meg egy percre, hogy visszaforduljon Mihályka felé. Elfáradtál-e? Kérdezte. Nem baj, hogy itthon vagyunk, mondta a fiú. Bent a házban már puhán alkonyodni kezdett a tárgyak, s különösen a két ágy játékos alapultak, mintha hunyni készültek volna. Borbála a karospadra tette a szatyrot, melyben a tarkasapka feküdt, s aztán kiment az udvarra, ahonnét mindjárt fát hozott és forgácsot. Tüzet tett, s majd a kályha tetején egy fazékban vizet. Amíg a víz melegedett, megfejte a kecskét. Közben Mihályka elé csalta a szatyorból a tarkasapkát, s mire az anyja a hasas bögrével visszajött, már a fején volt a sapka, melynek a fehér foltjai otthonosan kacsingattak a félhomályban. Itthon is tetszik? Kérdezte, hogy meglátta Borbála. Itthon a legjobban, felelte a fiú. Megmelegedett a víz, amelyben megfürdették a lábaikat, hadd feledjék egy kicsit a hosszú és emlékezetes utat. Aztán a tejet is megforralta a fiatalasszony, s nagy csendességben vacsoráztak. Mihályka a tarkasapkával a fején, és Borbála valami különös, néha megrebbenő borongással a bársonyos szemében. Akkor is merengve nézett, amikor a gyenge lámpavilág mellett kezdte megvetni az ágyat. Levett egy párnát, és elgondolkozva a karospadra tette, de nem tudta tovább bontani az ágyat, mert abban a percben ugatni kezdett odakünn a bagolykutya, amelyik fölösleges buzgalomból nem szokott ugatni soha. De most éppenséggel úgy ugatott, amire azt mondták örökké, hogy fog valamit a kutya. Borbála kilépett az ajtón, s mivel a leereszkedett sötétben már nem lehetett tisztán látni, odaszólt a kerítés felé, ahol mintha imbolygott volna valaki. Ki az? Mátyás, szólt egy hang. Borbála megismerte, hogy Széjes Mátyásé a hang, hiszen leánykorában is sokat hallotta ezt a hangot, nappal és holdvilágon egyaránt, és amióta asszony, azóta is megszólal néha telebújkáló epedéssel, mely úgy settenkedik a hangban, mint a vadmacska az erdei vízesés környékén. Mit akarsz, Mátyás? Holnap Mihály napja van, mondta a legény. Hát aztán, jót akartam kívánni az uradnak. Tudta Borbála, hogy melléje beszél Mátyás, s csak annyit mondott, hogy Mihály nincs itthon, s aztán már be is ment a házba. Fia már a párnára dőlve aludt a padon, amikor visszalépett ismét a lámpavilágba. S az új cipő is rajta volt a lábán. Úgy kellett cipőstől az ágyba tenni, pokrózba csomagolva a lábát. Odakünt csend volt, az aranyfélholt halványon keresgélt valamit a kerti fák között. Borbála megvetette magának is az ágyat, egészen kicsire húzta a lámpát és lefeküdt. S miközben a derengő ablakot nézte és a különböző férfiak árnyait, amelyek leánykorából és asszonykorából elindulva az emlékezett gyenge ködében elvonultak a derengő ablak előtt, azalatt Mihályka ismét elindult álmában és az új cipőben, hogy megkeresse a nagy csizmadiát. Végre egy ember azt mondta Mihálykának, hogy ő tud arról a gazdag és bűnös csizmadiáról, s azt is tudja róla, hogy a közeli nagy erdőben lakik egy óriási fekete csizmában. Amikor ezt Mihályka megtudta, egyenesen a közeli erdőbe ment, és meg is találta az óriási fekete csizmát, melynek a szárán bátran bémászott, hogy megölje a csizmadiát. Le is ereszkedett a csizma szárán, majd egyenesen az orrára ugrott a bűnös csizmadiának, aki mélyen és horkolászva aludt. de az új cipővel valahogy lecsúszott a csizmadia orráról, ami nagy szerencsétlenség volt, mert a gazdag csizmadia abban a pillanatban felébredt és megragadta Mihályka lábát. Hiába rúgott, mert úgy szorította, hogy semmiképpen nem tudta a markából kihúzni. Megijedt, és kiabált, hogy most mi lesz. De akkor fölébredt. Ott állt az édesanyja, föléje hajolva, s az arcát simogatta. Álmodtál valamit? Kérdezte. Megfogott a csizmadia, mondta Mihályka. Nem kérdezte Borbála, hogy miféle csizmadia fogta meg, mert tudta jól. Várj, lehúzom a cipőt, mondta. Le is húzta szépen, mire a fiú ismét elaludt, s boldog megnyugvás látszott az arcán. Akkor ő is visszafeküdt az ágyba, de ahogy elszenderedett volna lassan, a homályból előjött a leselkedő csizmadia, csendet intett feléje, és azzal a kicsi disznó szemével merőn nézte folyton, miközben közeledett hozzá. Szólani akart neki, hogy ne jöjjön tovább, de nem tudott semmi hangot adni, és egyre közeledett gerjedve a csizmadia, majd hirtelen olyan mozdulatot tett, hogy a nagy karjaival áttölelje. Abban a pillanatban sikoltott Borbála egyet, és ilyetten felült az ágyban. Olyan hangosat kiáltott, hogy Mihályka is felriadt rögtön, és ugyancsak felült az ágyban. Valaki nagyot kiáltott, mondta a fiú. Pedig nem jár senki, felelte az anyja. Úgy felülve hallgatóztak egy darabig, de benn és odakül egyaránt csend volt. Mégsem tudtak elaludni. Mihályka az álmára gondolt, de már nem is bajlódott semmit a csizmadiával, inkább az óriási fekete csizma tetszett neki, amelyben lakhatik az ember. Aztán az első iskolás napra gondolt, amelyiken felveszi a tarka sapkát is. Hadd csodálják a barátai, és mondhassák el otthon, hogy Csergő Mihálykának már fújhat a hideg szél, és eshetik neki bátran a hó, mert meleg sapkája van, és jó sárga cipője. Hirtelen az apja jutott eszébe, aki megkereste a pénzt. Édesapám mikor jön haza? Kérdezte. Hát te nem alszol, felelte az anyja. Hirtelenség és megrezzenés volt a Borbála hangjában, mintha a fia rajta csípte volna valamin. A csoda vigye is el, hogy milyen képzelődő az ember, s hogy milyen gyarló is, bármennyire ártatlan. Lám, mióta férhez ment, őt meg sem érintette idegen férfiú, s ilyen egyedül való csendes éjszakán mégis jönnek az árnyak, s úgy kerülgetik őt, mintha lehetne valami reménységük. Egyszer az a szemtelen csizmadia is jön, mintha a szerelem és a hitvesi hűség pénz dolga volna, máskor pedig az a kitartó Mátyás forog a ház körül, nem akarván megérteni végre, hogy neki ura van, akit szívből szeret. Bolond, mondta magában. De nem is egészen magában mondta, mert hallotta maga is, hogy elutasító nyers módon szólott. Azt hitte, Mihályka is meghallotta a hangot, de a fiú nem adott arról semmi jelt. Már alszik, gondolta Borbála. És abban a percben, ahogy ezt éppen magában kimondta, valaki halkan megkopogtatta az ablakot. Borbála ilyetten ugrott szemével az ablak felé, ahol ismét egy árnyat látott. Az árny nem mozdult egy darabig, de úgy tetszett, hogy leskelődik be a szobába az ablakon keresztül. Hát, ez csak Mátyás lehet. Nyakon kéne önteni, gondolta Borbála. És akkor ismét megszörgették az ablakot. Borbála fölkelt, egy csuporban vizet merített, és elindult az ablak felé. Mint a halálba a katona, olyan elszántan ment, szinte azt a bársonyos szép szemét is behunyta, hogy elég kegyetlen tudjon lenni. Kinyitotta gyorsan az ablakot, és a vizet a bolond legénynek az arcába öntette. Prückölt egyet az alak, majd így szólt. Hát, te mit csináltál? A hang a Mihályé volt. Az ő urának a hangja, rögtön megismerte. Hát, te hazajöttél? Szólt ki az ablakon. Haza, mondta Mihály. Egy zsebkendővel az arcát törölgette, miközben kuncogva nevetett, hogy ő miképpen járt egy asszonynak az ablaka alatt. Borbála is olyan édesen nevetett, mintha csak ugyanaz jött volna el, akit egyedül és szívből szeret. S miért ilyen váratlanul? Kérdezte. Nevem napja van? Mondta Mihály. Aztán bemászott boldogan az ablakon, pedig az ajtón is jöhetett volna, mert Borbála kinyitotta volna neki szívesen. De Mihálynak jobban esett ez az ablakos út, amelyen legényesen és könnyen is jött, amit nem is lehet csodálni, hiszen az a kedves félhold hátulról taszította.
Tamási Áron Tarka nap című novelláját Avar István mondta el. Szerkesztette Szabó József. Rendezte Dobai Vilmos. A hangfelvétel 1975-ben készült, és legutóbb ugyanabban az évben november 16-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Vivaldi híres áriái és drámai hangvétele keveredik a Bajazet, avagy Il Tamerlano című háromfelvonásos operában.